Amikor a Hamász 2023. október 7-én végrehajtotta az izraeli terrortámadását, szinte bizonyos volt, hogy a kialakult konfliktus túlterjeszkedik majd a zsidó állam határain. Európában tüntetések, utcai demonstrációk jelezték, hogy a harcoló felek minden eszközzel igyekeznek terjeszteni a maguk igazát. A telefonnál Szájfó Omár, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mely országokban keltette a legnagyobb hullámokat ez a konfliktus?
Mondhatjuk, hogy valamennyi európai országot érintette, elsősorban azokat, amelyek nagyobb muszlim, illetve közel-keleti diaszpóráknak adnak otthont, így Németországot, Franciaországot, Hollandiát és az Egyesült Királyságokat.
Azt lehet-e tudni, hogy milyen szervezetek szólították utcára ezekben az országokban a tüntetőket?
Mind a palesztin, mind az izraeli fél alapvetően folytat egyfajta lobby tevékenységet, illetve aktivista tevékenységet Nyugat-Európában. Ennek a gyökere a 2001-re, a második intifádára vezet vissza, amikor is mind a két fél felismerte, hogy mennyire fontos számukra az politikai céljaik elérése érdekében, hogy az európai közvéleményt, ezen keresztül pedig a politikát is megnyerjék. Azt látjuk, hogy amikor kezdődött az egész konfliktus, amikor a Hamasz végrehajtotta a terrortámadását, akkor volt egy nagyon általános szolidaritási hullám az európai országokban, mindenhol szinte, minden városban történtek megemlékezések az ártatlan áldozatoknak az emlékére. Ekkor már viszont tudni lehetett, hogy az izraeli válaszcsapás nem fog elmaradni, és hogy ennek is lesznek hullámai az európai utcákon, és valóban így történt, számos palesztinpárti, illetve baloldali szervezet aktivizálta magát a nyugat-európai országokban, akik aztán hol tömegdemonstrációkat, hol kisebb tüntetéseket hajtottak végre, illetve próbáltak végrehajtani, hiszen a hatóságok próbálták elejét venni annak, hogy az indulatok elszabaduljanak.
Ezek a demonstrációk, ezek a megmozdulások, ezek mennyire szimpátia tüntetések, és mennyire nyomásgyakorlás?
Mind a kettő. Itt nagyon nehéz ezeket szétszálazni. Azt látjuk például, hogy az Egyesült Királyságban, ahol a legnagyobb tüntetések zajlottak, volt olyan, hogy 300 ezer ember vonult Londonnak az utcáira, és ott egyébként mai napig minden hétvégén, szombaton vannak kisebb-nagyobb megmozdulások. Ott például nagyon vegyes volt a szervezőbizottság ezeknek a tüntetéseknek. Azt látjuk, hogy ott vannak a soraikban olyan általánosságban véve háború ellenes szervezetek, baloldali szervezetek egyébként, akik már az Egyesült Királyság iraki beavatkozása ellen is tiltakoztak, emiatt jöttek létre. Vannak ugyanakkor kifejezetten palesztin barát csoportok, itt sem kizárólag etnikai alapon szervező csoportokra kell gondolni, hanem általánosságban véve megint csak olyan baloldali szervezetekre, amelyeknek színes a tagsága, és a palesztin ügyet egy szimbolikus ügyként kezelik. És hát persze voltak deklarált a muszlim szervezetek is közöttük, tehát azt látjuk, hogy ez egy ilyen nagyon általános tüntetés volt, de minden ország egyéni profilja volt ezeknek a tüntetések szervezőinek. Németországban például, ahol a hatóságok próbáltak fellépni a tüntetések ellen, és több tüntetést be is tiltottak, az volt jellemző, hogy leginkább például Berlin-Neukölln lakta negyedében, ahol egyébként a legnagyobb palesztin diaszpórák vannak Európában, spontán mód tüntettek az emberek, de sokkal kisebb létszámban, mint az Egyesült Királyságban.
Kormányok részéről ez a jellemző reakció, a tiltás?
Nem minden esetben. Tehát látni kell, hogy a kormányok számára a cél az, hogy a konfliktus ne gyűrűzön be az európai utcákra, már pedig kifejezetten ijesztő volt a helyzet, amikor az egész konfliktus elkezdődött. Egyetlen egy hónap alatt Franciaországból 1500 antiszemita incidenstől jelentettek, ami több volt, mint az elmúlt évek bármelyikében összesen. Az Egyesült Királyságból 1000 ilyen incidens jelentettek, Hollandiából több mint 800-at, és ugyanakkor megnőtt a muszlimok elleni támadásoknak is a száma. Az Egyesült Királyságban egy hónap alatt a korábbinak hétszeresére emelkedett a muszlimok ellen inzultusoknak a száma, és akkor még nem is beszéltünk a növekvő terrorveszélyről, tehát a német belbiztonsági hivatal, az MI5 az Egyesült Királyságban, illetve az olasz hatóságok is terrorista tevékenység veszélyére hívták fel a figyelmüket, és hát még ott van a digitális szféra is. Az X-en nagyon rövid időn belül tízszeresére nőtt az antiszemita tartalmaknak a száma, a YouTube-on pedig háromszorosára emelkedett a muszlim ellenes tartalmaknak a száma.
Ja, ezeknek a tüntetéseknek, demonstrációknak, illetve a közösségi média felületeken megjelenő kommenteknek, dolgoknak van-e bármilyen hatása a kialakult konfliktusra?
A kialakult konfliktusra kevésbé. Maximum olyan mértékben, hogy az egyes európai kormányok miképpen állnak ehhez az egész helyzethez, ami kialakult a Közel-Keleten, de azt látjuk, hogy Európa valójában stratégiai szempontból fontos a közel-keleti feleknek, de magára a harctéri tevékenységekre nem hat, olyan módon, esetleg igen közvetett módon, hogy az európai közvéleménynek a megosztottsága miatt. Itt fontos azt látni, hogy a felmérések szerint a Jugov november és december közötti végén több nyugat-európai országban felmérés tavaly év végén, megállapították, hogy nagy átlagban a lakosságnak a harmada az európai országokban mindkét féllel szimpatizál, a lakosságnak egy másik egyharmadának nincs álláspontja az ügyben, a maradék egyharmad pedig alapvetően állást foglal valamelyik oldal mellett. Ez a politikára is kihat minden országban, és azt látjuk, hogy az európai országok éppen a közvéleményük és a politikai elitjük megosztottsága miatt nem léptek fel egységesen például a tűzszünet megítélése ügyében, az erre vonatkozó ENSZ szavazásokon, két ilyen szavazás volt tavaly év végén, más módon szavaztak, ezáltal gyakorlatilag közvetett módon hatással voltak az ottani szintérre, de alapvetően mind a Hamas terroristái és mind az izraeli védelmi erők a maguk útját járják.
Ezzel mintha azt mondanám most, hogy azért számít, hogy Európa mit gondol erről.
Sok szempontból számít. Tehát Európa gyakorlatilag a palesztin területeknek, és így egyébként Gázának is az egyik legnagyobb segélyezője. Tehát itt fontos az, hogy az európai országok milyen módon, hogyan érvényesítik az akaratukat arra, hogy célba jussanak mondjuk ezek a szállítmányok, illetve a hadicselekményeknek esetleg a kimenetelére is, tehát meddig tartanak, milyen intenzitásúak lehet, némi ráhatása Európának, de látni kell, hogy a Közel-Keleten nem Európának osztották immár a legértékesebb lapokat, sokkal inkább a környező, a konfliktusban meghatározó országoknak, Szaúd-Arábiának, Egyiptomnak, Törökországnak, Iránnak adott esetben, vagy az Egyesült Államoknak, amely ugyebár szintén csökkenő súllyal, de mégiscsak most ennek a konfliktusnak a kapcsán láttuk, igencsak határozottan van jelen a térségben.
Köszönjük szépen, Szefon Márta, a Migrációkutató Intézet vezető kutatóját hallották.